a mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 119. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a tanult ének a 795. éneklésével. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a harmadik fejezetben, a 10. verstől a 17. versig.
Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, álhatatosságomat, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket szenvedtem, és mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, tévúton járnak és tévútra vezetnek. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, tudva, kiktől tanultad. Mivel, hogy gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Jöjjetek testvérek Isten igéjére, válaszoljunk imádságban. Édesatyánk, hálát adunk, hogy ma is összegyűlhettünk fiad feltámadásának napján. Dicsőítünk, hogy te tartod fenn ezt az egész világot hatalmat szavával. Köszönjük, Urunk, hogy ma is kereshetünk téged hitből. És keresünk is, mert égető szükségünk van a szavadra. Segíts minket, hogy meg tudjunk állni előtted csendben, hogy fel tud emelni a szívünket magadhoz, hogy megszólítson bennünk a te igéd. És valóban elcsendesedve megkapjuk tőled a segítséget, a reménységet, a szabadítást, és a kősziklát a lábunk alá. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor rossz úton járunk, és ezt a példát mutatjuk másoknak is. Juttasd eszünkbe elkövetett vétkeinket, és segíts neked megvallani azokat. Köszönjük, hogy bocsánatoddal és irgalmaddal vársz. Kérünk, hogy segíts el minket, mindnyájunkat az őszinte, kegyes életre, és készíts fel minket az üldöztetésekre. Ne engedj minket elkényelmesedni, taníts tiszta szívből szolgálni neked és másoknak. Édesatyánk, adj igaz hitet a te szent fiadban. Köszönjük, hogy a teljes szentírást a kezünkben tarthatjuk, az egész szerelmes levelet, amit nekünk, bűnösöknek üzensz. És köszönjük mindazt, amit ezáltal már megismerhettünk belőled, Istenünk. Kérünk, tégy minket bölcsekké és szentekké, nevelj és növelj minket az igazságban, hogy megjobbíthassuk utainkat. Uram, a te igéd élet. Kérünk, eleveníts meg minket is általa. Ámen.
Ámen. Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 154. dicséretet énekeljük. Isten Istenünknek az az igéje, amelyet Szent Lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, a harmadik fejezetben, a 16. és 17. versben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Kedves testvéreim, tudjuk jól, hogy jövő héten reformáció ünnepe lesz. Ez itt nem a reklám helye, de hát jövő héten, estéről estére, hétfőtől csütörtökig az Attila utcai református lelkészi hivatalban gyűlünk össze. Minden este 6 órára és csütörtök este lesz a reformációi közös úrvacsora. De hogyha erre a vasárnapra kerestünk volna igét, se találhattunk volna jobbat, mint ez az ige szakasz, hiszen ebben minden benne van, ami annak idején a reformációt elindította. Az Isten igéje, az Isten igéjének olvasása, komolyan vétele az élet minden területén. Először nézzük meg, hogy honnan is származik az Isten igéje. Sajnos sokan csak úgy gondolnak és addig jutnak el, hogy hát az Isten igéjét emberek írták, ráadásul nem is lehet pontosan tudni, hogy kik ezek és mikor írták, és ezen lehet jót vitatkozni, csak ezek a vitatkozások nagyon emberiek, nem fogják szolgálni a javunkra, csak aláássák a Szentírás tekintélyét. Pál apostol nagyon jól tudta, hogy az ifjú Timóteusnak szüksége van egy fix pontra, biztos tekintélyre, és nem csak neki, hanem nekünk is. Timóteus követője lett az apostolnak, a szó minden értelmében, ez fel is van sorolva a 10. versben, hogy mi mindenben, ez is megérne talán egy külön istentiszteletet, hogy ezeket sorra vegyük, de igazából Pál apostol is csak egy ember, és Timóteusnak ennél többre van szüksége, többre emberi követésnél. Az Isten szavára, arra a szóra, ami nem változik, aminek ereje is van, mert nem emberi szó, ami elszáll, hanem időt álló. Az eredeti kifejezés, hogy honnan is ered az Isten igéje, az, hogy Istentől ihletett, lehelt. Mózes első könyvében így lehelt az Isten élő lelket Ádámba, így olvassuk, hogy és formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek lehelletét, így lett az ember élő lélekké. Tehát a porból így lett eleven az első ember. De ugyanezt történik akkor is, amikor az ember hittel olvassa, vagy hallgatja az igét. Jakab levelében így mondja, az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által. Tehát az élő ige származása, eredete, az élő Isten, aki minket megeleveníteni akar, szava által. Az ember kiteszi magát az ige hatásának, és egyszer csak megtörténik az a csoda, hogy szíven talál az ige, nem vagyunk képesek szabadulni tőle, és közben pedig a Szentlélek munkálja bennünk az örök életet, döntésre segít, újjászul, megtérít, másik oldalról fogalmazva, azaz munkálja az akarást az ő jó tetszéséből, és később pedig az ige munkája a kegyelemben való megtartatást is szeretetéből. A teljes ige Istentől, ihletett Istentől származik. Tehát bármelyik könyvét olvassuk, a Bibliának az Isten szól hozzánk. Tehát a Biblia nem csak, hogy tartalmazza az Isten szavát, hanem az Isten szava. Ez elég nagy különbség. Ha csak tartalmazza az Isten szavát, akkor ugye az azt jelenti, hogy mi magunkat bölcseknek gondoló, de alapjába véve bűnös emberek válogathatunk belőle. Hogy mi az ige, és mi a nem ige, és ebbe nagyon bele tudunk bukni, mert azt dobjuk ki, ami az életünkre van. Ha valami nem tetszik belőle, akkor arra ráfogjuk, hogy betoldás, és rám nem vonatkozik. Isten gondoskodott róla, hogy ami az életünkre való, az belekerüljön a Szentírásba, azt pontosan leírják a szentírók, és amikor ők írták, akkor is ez ihletett volt, majd az is, hogy ez fennmaradjon évszázadokon keresztül, azaz ne romoljon meg, ne torzuljon, hiszen annyi másoló kézen ment keresztül. Ha csak emberi alkotás lenne az ige, akkor az már igencsak eltorzult volna, eltért volna az eredetitől. Ugye ezt bizonyítják a múlt században előkerült tekercsek is, hogy bár közben 2000 év is eltelt, de nem változott a szöveg. És azért nem változott, mert nem emberi alkotás, hanem Istentől ihletett. Jézus azt is mondja rá vitájában a farizeusokkal és írástudókkal, hogy az írás nem lehet érvénytelenné tenni. Igen, ezek a Jézussal vitázó írástudók legszívesebben kihagytak volna belőle részeket, hiszen az írás Jézus Krisztusról prófétált, ők pedig nem akartak hinni benne. Istennek van hatalma az igének megőrzésére, mert az ég és föld elmúlnak, de az ige nem múlik el. Tehát belőle általa szól az Isten személyesen hozzánk, őt ismerhetjük meg belőle, a velünk való bánásmódját, szeretetét és kegyelmét. És amikor rácsodálkozhatunk, akkor ez nagy kegyelem Istentől van, és Isten munkálkodik lélek által mi bennünk is. És egy-egy szó nem véletlenül van megfogalmazva benne, és jó mindig megértenünk, hogy az a szó mit is fejez ki pontosan. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ezt Jézus a kísértőnek mondta, amikor az el akarta téríteni a céljától. Tehát ezért is fontos nekünk ismernünk nem csak aranymondásokat az igéből, és nem csupán számunkra szép és biztató igéket, hanem az egész, a teljes szentírást, mert a teljes szentírás az Istentől ihletett. És mi a szentírásnak a célja? Erre is egy szép felsorolást ad ez a levél. Először is azt mondja, hogy hasznos a tanításra. Isten azért adta, hogy minket tanítson az örök élet útjára, tehát hogyan lesz üdvösségünk, mit tett az Isten Krisztusban azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen, és tanít bennünket a földi élet útjára is. És ezt a tanulást nem hagyjuk abba bizonyos idő után, hanem ez folyamatos a hívő ember életében jó esetben. Lehet, hogy ismerek már egy igét, de az Isten újra előhozza, mert éppen azt olvasom napi igeként, és hihetem, hogy abból az Isten tanítani akar egy újabb igazságra, vagy mutatni egy utat, vagy érlelni bennünk egy krisztusi tulajdonságot. Mert mi magunktól nem tudjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Csak emberi módon válogatunk vagy ítélünk. De az Isten igéje eligazít bennünket. Belenézünk az igébe, mint egy tiszta tükörbe, és látjuk benne elsősorban a Szent Háromság Istent, de látjuk benne az embert is, sőt saját magunkat is, hogy az Isten milyennek lát, és azt is, hogy milyenné akar formálni Krisztusban. És úgy ülhetünk le az ige mellé, amikor olvassuk, vagy akár itt a templompadba, mintha iskolapadba ülnénk, amikor iskolások voltunk, oda ültünk a tanulnivaló mellé, és hogyha nehezebb volt az a lecke, akkor akár többször is elolvastuk, és nem csak úgy átfutottuk, hanem próbáltuk megjegyezni, memorizálni, mert tudtuk, hogy a következő órán lehet, hogy minket fognak számon kérni belőle. Életünkben naponta van számon kérés belőle, hogy mit tanultunk, vagy naponta vannak olyan helyzetek, amikor ezt az igét, ezt alkalmaznunk is lehetne, vagy éppen kellene, és helyt tudnánk állni, hogyha szívünkbe zárnánk az Isten beszédét. Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg ezt tőlem, tanuljátok meg tőlem, hogy én milyen vagyok, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. vagy akár csak a többit is, mert ő példát adott nekünk, ez benne van az igében. És ő erőt ad számunkra. Ő az, aki megváltott bennünket, életét adva értünk a kereszten. Hogy aztán a bűnös természetünk ne húzzon vissza ebben a tanulási folyamatban. És bárcsak mindig, mindenkor taníthatók lehetnénk az ige által. Aztán a következő a feddés, ami talán a tanításnak egy speciális formája, és akkor se kellemes, hogyha kapjuk, de lehet, hogy kényelmetlen adni is bárki felé, pedig nagyon hasznos, sőt, nélkülözhetetlen a neveléshez a feddés. Az ige maga mondja, hogyha hiányzik a feddés az életünkből, akkor korcsok vagyunk és nem fiak. Ez elég kemény ige. Sajnos a liberális nevelés erről nem szeretne tudni, de meg is látszik ez a következő nemzedéken, hogy hiányzik a feddés. Alapvetően mi emberek nem járunk a jó úton, halál útján járunk. És még a hívő emberek, mi is megkísértetünk szüntelenül. Az Isten igéje pedig szól, hogy vigyázzunk. Leleplezi a rosszat a szívünkben is. Az Isten igéje a bűnre kimondja azt, hogy bűn. De a feddés elfogadásához alázat szükségeltetik. És az elfogadás helyett ilyenkor a büszke ember kritizálni szokott. Ha Istent nem merjük bírálni, merjük azt, aki szól, vagy aki közvetíti az Isten igéjét. Tehát akkor állunk jól az igéhez, hogyha szeretjük a feddést, sőt, várjuk az Istennek a feddését. A megjobbítás itt a következő cél, bár a feddést is lehetne pozitívan így fogalmazni, hiszen a feddésnek is a megjobbítás a célja, és nem az, hogy bennünket az Isten földbe döngöljön, hanem az, hogy a bukásunkat egyáltalán észrevegyük, rossz utainkat észrevegyük, és változtassunk rajta, vagy a bukásból felálljunk, vagy megtanuljunk valamit másként tenni, mint előtte, hogy egyedül a jóhoz szabjuk magunkat, és ne magunkat gondoljuk jónak. Isten helyre tesz minket, megtölti jóval az életünket, gondolatainkat, indulatainkat. Tehát a megjobbításban benne van az, hogy elkezdem keresni Isten akaratát, hiszen az az egyedül jó. És nekem is az lesz egyedül jó, hogyha az az indulat lesz bennem, ami Krisztusban is volt, tehát magamat az egyedül jóhoz, őhozzá szabom, és az Isten igéje engem megvilágosít, hogy hogyan is tudom ezt a gyakorlatban is megélni. Az ige azután az igazságban nevel. Az Isten igéje igazság. És ez a fajta igazság, ez nem egy relatív igazság, hogy attól függ, hogy honnan nézem, és nem egy elavult igazság, ami abban a korban, amikor leírták, igaz volt, de a mai korra már nem átvihető, vagy nem alkalmazható, hanem olyan igazság, ami akkor is igaz volt, és most is igaz. Igazság az élet kis és nagy kérdéseiben egyaránt. Legfőképpen pedig abban, aki önmagára mondja, hogy én vagyok az igazság és az élet. Tehát az igazság forrását, Jézust ismerhetem meg belőle igazán. És a világi dolgokat is lemérhetem az ige igazságán, hogy is viszonyul az a dolog egy igéhez. Mit mond az Isten igéje életről, halálról, mit mond a családról, mit mond az ember rendeltetéséről, mit mond az ige férfiről, nőről. És mindig higgyem azt el, hogy igen, az Isten igéjének van igaza, és nem annak, amit a világ harsog. Aztán az Isten igéje munkája az életünkben az élet szentséget. Úgy írta itt a levél, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Számunkra első hallásra lehet, hogy olyan elérhetetlen magasságnak, távolinak tűnik ez, hogy hát tökéletesség. És azt gondoljuk, hát majd egyszer majd oda át leszünk az Isten országában, akkor majd tökéletesek leszünk, de hát addig csak csetlünk, botlunk, küszködünk, esünk, kelünk. Azonban ne adjuk fel a küzdelmet a tökéletesedésre. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Ezt maga Jézus mondja nekünk, és ha ő mondja, akkor bizonyára nem lehetetlen küldetés. Tehát az ő erejével, szent lelkének vezetésével, helyreállításával lehetséges. Lehetséges akár itt a földön is egy-egy dolgunkban, egy-egy szolgálatunkban. Nem magunktól, hanem általa. Aztán azt is írja ez a levél, hogy felkészít a jó cselekedetekre. Arra, hogy egyáltalán alkalmasokká váljunk rá. Az efézusi levél azt írja, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát még mielőtt lettünk volna, az Isten már mindent előre elkészített számunkra. Születésünket, életünket is, de azt az utat is, amin járjunk, és benne a jó cselekedeteket is. Mármint azokat a jókat, amik az Isten országát építik, amik előre visznek minket a hit útján. Tehát gondoskodott arról az Isten, hogy azokat mi észre is vegyük, hogy legyen rá időnk, meg legyen rá erőnk, meg bölcsességünk is véghez vinni. Tehát olvasom az igét, és az Isten közben elém hoz egy embert, egy helyzetet. És akkor imádkozhatom érte, és kérhetek konkrét vezetést is hozzá. És aztán indít a lélek, nyitja a szememet, fülemet, szívemet, ha kell a pénztárcámat is. És közben pedig nem tudja a jobb kéz, hogy mit cselekszik a bal, hiszen a cél az Isten dicsőségének keresése, az, hogy mások megtérjenek, megismerjék Isten szeretetét, hogy Isten legyen mindenben a nagyobb, a hatalmas Úr. Tehát tegyük meg a gyakorlatban is mindig azt, amire felszólít minket az ige. Nem azért, mert üdvözítenének a jó cselekedetek, hanem azért, hogy engedelmeskedjünk a szavának, mert a hit cselekedetek nélkül halott. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni, Krisztus Jézusban üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén, de te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusba való hit által. Tehát az utolsó pontom ez, hogy Pál figyelmeztetése Timóteusnak és felénk is, hogy te maradj meg azokban, amiket tanultál. Tehát ne akarjunk túl nőni az igén, hanem hogy maradjunk meg abban. És maradjunk meg abban a gyakorlatban is, tehát nem csak itt a templomban, meg a fejünkben, hanem ez menjen tovább a kezünkben, a lábunkban, az egész életünkben. Szent Ágostonnak a 4. és az 5. század fordulóján volt egy különleges élménye, érte édesanyja Mónika nagyon sokáig imádkozott, és több évtized után az Isten szent lelke elkezdett a szívében munkálkodni, és egy alkalommal gyermekeket látott játszani, akik refrénszerűen ezt kiáltották, hogy vedd és olvasd, vedd és olvasd. Ágoston nagyon feslett életet élt akkor, de valahol, amikor hallotta ezt a pár szót, hogy vedd és olvasd, az Isten biztatásának hallotta, és elkezdte kézbe venni a Szentírást és olvasni. Elkezdte olvasni az Új Szövetséget, egész konkrétan Pál apostolnak, rómaiakhoz írott levelét, és akkor ezt olvasta benne, mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegségben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne tábláljátok a kívánságokra. Tehát így indult el Ágoston lelkében a Krisztushoz fordulás, hogy igenis magára vette ezt az igét. Igenis nem gondolkodott azon, hogy vajon kiről beszél, ki lehet az a feslett életű ember, hanem tudta a lélek által, hogy ezt neki mondja az Isten. Hogy ő az, aki dorbézol, feslett életet él, és ő az, akinek oda kell fordulnia Jézus Krisztushoz. De úgy indult, hogy igen, vette az igét, kinyitotta, olvasta, szívében forgatta. Később teológiát tanult, majd korának egyik kiváló tudósa, egyik városnak püspöke lett. És azóta számtalanszor megismétlődik ez a történet, és ezt kívánom mindannyiunknak naponta, hogy vegyük és olvassuk, és forgassuk a szívünkbe, és magunkra vegyük, amit olvastunk vagy hallottunk, és hagyjuk, hogy ezek az igék megmaradjanak bennünk. Ne engedjük, hogy a világi forgatag, a napi dolgaink kiverjék ezt az igét, hanem ott legyen előttünk, ott legyen a cselekedeteinkben, szavainkban, mozgatórugóul, továbbadásul. Legelőször az életútjáról beszél, egész biztos, hogy mindegyikünknek, Jézus Krisztusról. Legelőször kialakít az Isten önmagával egy beszédes kapcsolatot, hogy ő szól, és én válaszolok. Ő szól, és én válaszolok, megbeszéljük azt az igét, hogy is akarja az Isten az életembe azt mozdítani előre. És hiszem, hogy ő az, aki segít, hogy meg is tudjunk maradni benne. Így áldjon meg bennünket, ami Urunk Istenünk. Amen. Ráfelelésként énekeljük a 231. dicséretünket, a 231. dicséretünk első 4 versét. Köszönjük, drága Urunk, hogy Te beszélő Isten vagy, és adtad nekünk a Te szavadat. Köszönjük azt, hogy a teljes írás tőled ihletett. Nincsen benne hiba, hanem mindent leírtál, ami az életünkre, megmaradásunkra való. Bocsásd meg, amikor mi nem így fogadjuk a Te igédet. Bocsásd meg, amikor emberi beszédnek több helyet adunk a szívünkbe, mint a Te szavadnak. Bocsásd meg, amikor kritizáljuk, bocsásd meg, amikor minden más fontosabb, mint a Te igédnek a tanulmányozása, a veled való beszélgetés. Könyörülj rajtunk, hogy Te legyél az első, munkálkodjál, és köszönjük, hogy a Te igéddel mindent el tudsz végezni a mi szívünkbe. Te tudsz bennünket tisztává, szentté, tökéletessé tenni. És köszönjük a drága ígéretet, hogy arra a napra elkészíted az életünket. Segíts meg bennünket, hogy a Te ígéid ne álljanak meg a szívünkbe, hanem hadd mehessenek tovább a cselekedeteinkbe, indulatainkba, életvitelünkbe, hogy úgy tudjunk élni, mint akik tovább is adják a Te szavadat, nem számon kérően, hanem bizonságtételképpen, úgy, hogy bennünket is megváltottál, és bennünket is Te indítasz a jó cselekedetekre. Köszönjük, hogy azokat nem nekünk kell kigondolni, hanem Te teszed oda az utunkba, és adod hozzá az erőt is, és az időt is, hogy megcselekedjük. Neked adunk hálát a reformációért, az elődeinkért, és köszönjük, hogy hozzánk is eljuthatott a Te igéd. Köszönjük a bibliafordításokat, és segíts, hogy amikor mi is kézbe vesszük, akkor engedjük, hogy a lélek lefordítsa azt a mi nyelvünkre, hogy megértsük a személyes üzenetedet is belőle. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád szomorúságainkkal, örömeinkkel. Engedd, hogy egy se elvigyen tőled, hanem minden hozzád vigyen közel. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, Te emeld fel őket, és mutass nekik örök életre utat, és imádkozunk, Urunk, azokért, akik nem ismerik még a Te igédet, hogy oda találjanak hozzád. Áld meg, Urunk, a Te szavadat, könyörüljél, hogy ne a polcon legyen a családok életében, hanem előkerüljön, és vegyük, és olvassuk, és forgassuk. Urunk Istenünk, így áld meg a napunkat, így áld meg majd a jövő heti reformáció hetünket is. És kérünk, hogy Te indítsd most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a kórusnak a szolgálatát.
Közeleg az idő a reformáció ünnepéhez. Ehhez illeszkedik első énekünk, a reformáció öt alapigassága, öt szólája közül. Az utolsót énekeljük kánonban, kánonformában, latinul. Soli Deo Gloria, ami azt jelenti egyedül Isten dicsőség. Második énekünk pedig az újpestieknek jól ismert dallam, dicséret, új változatú szöveggel. Arról szól, hogy az emberek életébe igazi változást csak Krisztus keresztjével tudunk vinni, az arról való beszéddel, és mi magunk is a harc közben ő ránézve és a keresztből tudunk erőt nyerni a megmaradásra, az álvamaradásra, a felállásra és a további harcainkhoz. Van benne eligazítás, parancs, de a végén felcsendül az ígéret, a könnyek és a szenvedések után Krisztussal együtt fogunk uralkodni is.
Köszönjük szépen!